Kedves testvéreim, Istennek ígéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek, Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található Péter, apostol első levele, második részének a 9. és 10. versében a következőképpen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet! Az új esztendőnek nagy kérdése mindig az, hogyan tovább. Mi vár ránk ebben az új esztendőben, mit kell másképpen csinálnunk, miben kell vagy kellene változnunk. Nos, ezekre a kérdésekre is választ kapunk abban az ígében, amely ma előttünk van. Tegnap este, az óév utolsó estéjén a levél első fejezetéből szólt hozzánk az ige. Akkor a hívő élet céljáról volt szó. A hívő élet céljáról, amely nem más, mint a szentség és a szeretet. A földi életben Péter apostol így fogalmaz, vándorok vagyunk. Vándorok, jövevények és idegenek, akik a mennyei hazájuk felé tartanak, és akik számára már készen van az el nem múló örökségük. És láttuk azt is, hogy a földi élet egyik oldalról tekintve mulandó, gyorsan elmúló. De ugyanakkor láttuk azt is, mégsem hiába való ez a földi életünk, földi vándorlásunk, nem céltalan bolyongás, mert Isten, aki szent, ő hívott el minket, mégpedig azért, hogy mi is szentek legyünk. A jövevény nép számára, amely idegenként él ebben a világban, a szentség mégsem a világtól való elidegenedést jelenti, hanem sokkal inkább a világban való jelenlétet, a bizonyságtételt, a szeretetnek a gyakorlását. A hívő élet célja tehát a szentség megélése ebben a világban a szeretet gyakorlása által. És ma ezt a gondolatot folytatva vizsgáljuk meg azt, hogy hogyan is valósítható meg ez a mindennapi életben, a gyakorlatban. Az új év kezdetén gyakran teszünk fogadalmat. Születnek bennünk nagy elhatározások. Miben akarunk változni? Miben szeretnénk változtatni az életünkön? Isten igéjéből ma ehhez kapunk néhány konkrét útmutatást, tanácsot. Először is azt mondja az apostol számunkra, hogy szakítanunk kell a régi életünkkel. Az első tanácsa az apostolnak a mindennapi életből vett kép, a fölöltözéses levetkőzés példáját hozza. Levetvén tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és rágalmazást. Ahogy a napi munkánk elvégeztével, a nap elmúltával, a régi szennyes ruhát levetjük magunkról. Úgy kell levetkőznünk magunkról mindazt, ami hívő életünknek az igazi célját, a szentségnek, a szeretetnek a megélését akadályozza. Egy keresztény embernek nap mint nap újra és újra ezt a lelki átöltözést meg kell tennie. Nap mint nap újra és újra az Isten szín elé állva föl kell ismernünk, mi az, ami bűn, ami vétek, amit le kell vetkőznünk magunkról, hogy felöltözzük az újat, a Krisztust. A keresztény ember nem arról ismerhető föl, hogy semmiféle hibát nem követ el, hogy tökéletes lenne. Hanem arról ismerhető fel sokkal inkább, hogy újra és újra kész az Isten színe elé állva, önmagát megvizsgálva, mindazt, ami bűn, ami sötétség, levetkőzni magáról. Kész nap mint nap újra és újra átöltözni, ruhát cserélni, levetni a régit, szakítani a régivel, a bűnnel, és felöltözni magára az újat. Jézus Krisztus, ami Urunk, az evangéliumban így biztat bennünket. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem. Az új esztendőre nézve is érvényes tehát ránk, nap mint nap keresztünket felvéve, nap mint nap az Úr elé állva szakítani régi életünkkel, és felöltözni a Krisztust. A második tanács így hangzik, táplálkozzunk egészségesen. De nem valami modern tanácsról van itt szó, hanem egészen másról. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Nem testi táplálkozásról beszél itt, sokkal inkább lelki értelemben használja ezt a képet az apostol, a táplálkozás képét. Az újjászületett hívők éppen úgy vágyakoznak, vágyják az Isten igéjét, mint az újszülött csecsemők az anyatejet. És az újszülött gyermek számára tudjuk jól, az egészséges fejlődéshez, növekedéshez elengedhetetlenül szükséges az anyatej, amit semmilyen más dolog, hamisítvány nem pótolhat. De így van ez az egészséges hívő élettel is. Az egészséges hívő élethez, a hitben való fejlődésünkhöz is fontos, nélkülözhetetlen az Isten igéje, a Biblia naponta való kézbevétele, olvasása. Ezt semmi mással nem pótolhatjuk. Más, hamis táplálék ezt az igazit nem pótolja. Aki pedig táplálkozik, akinek mindennapi kenyerévé lett az Isten igéje, az növekedni is fog, az erősödni is fog a hitben. Arra hív az apostol ma az év kezdetén, hogy ne felejtkezzünk meg erről. Ahogy azt gondolom, nem szoktunk megfelejtkezni a testi táplálkozásról. Talán a reggeli még elmarad, de az ebéd, a vacsora, a napközbeni táplálék magunkhoz vétele elengedhetetlen ahhoz, hogy életünket fenntartsuk. Mennyivel inkább így van ez a lelki életre, a hitünkre nézve is. Elengedhetetlenül szükséges Krisztus igéjével, Isten beszédével minden nap táplálkoznunk. Harmadszor azt mondja az apostol, ismerjük el, hogy jó az Úr. A mi életünket gyakran jellemzi az elégedetlenség. Sok minden után vágyakozunk ebben a földi életben. Néha nem csak jó dolgok után, de sokszor hamis dolgok, megtévesztő utánzatok után. Sokat ígérő, keveset adó, és végül mindent elrabló sátán kínálta hamis kincsek után. A földi kincs azonban nem boldogít. Megszerzése után csak még elégedetlenebbé, még telhetetlenebbé válik az ember. Az apostol a folytonos elégedetlenség, a folytonos hiába való vágyakozás helyett a bölcs megelégedettségre hív. Mivel megismertétek, hogy jóságos az Úr. Ha egyszer megismertük és megtapasztaltuk azt, hogy milyen jóságos az Úr, hogy mennyei szerető édesatyánk van, akkor nem kell többé aggodalmaskodnunk a holnap miatt, nem kell aggodalmaskodnunk étel miatt, ital miatt, a ruházat miatt, mert azt mondja a mi Urunk, A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. S aki egyszer megízlelte, hogy milyen jó az Úr, az immár bátran vallja meg és hirdeti az Isten jóságát. Péter apostol itt zsoltáros szavait idézi, 34. zsoltárból, ahol ezt olvassuk. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Boldog lesz ez az új esztendőnk is, ha az Úrhoz menekülünk. Ha újra és újra megismerjük, felismerjük és megvalljuk, jóságos az Úr. Az új esztendőre nézve a mi számunkra is fontos feladat tehát. Zúgolódás, elégedetlenség helyett megtanulni, felismerni és értékelni azokat a javakat, amelyekkel az Isten körülvet bennünket, elárasztott bennünket. Felismerni és megvallani, jóságos az Úr. Aztán negyedszer azt mondja az apostol, kezdjünk el építkezni. Mert aki jövőt remél, aki jövőt akar, annak építkeznie kell. A táplálkozás, a növekedés után egy másik példával, a mindennapi élet egy másik példájával áll elő az apostol. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. És ehhez a képhez, az építkezés képéhez az apostol három ószövetségi idézetet is hoz. És arra hívja hívőket, az Isten gyermekeit, hogy az élő kőhöz, vagyis Jézus Krisztushoz járuljanak. A keresztény közösségnek, az új választott népek, Isten népének tehát, az a feladata, hogy lelki házzá épüljön föl. A gyülekezet tagjainak pedig szent papságá kell lennie, akik ebben a lelki templomban áldozatokat mutatnak be, szolgálják az Istent. Mindaz tehát, ami az Ószövetségben még Izrael népéhez, az ószövetségi néphez szóló kijelentés volt, most már az új szövetség népéhez, az egyházhoz, a keresztények közösségéhez szól. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Istennek tulajdonába vett népe, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig az Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Ezek vagyunk mi. Isten népévé lettünk, irgalomra, kegyelemre találtunk az Isten előtt. Ötödször arra hív minket az apostol, hogy hirdessük az Isten nagy tetteit. A földi életben vándorokként, idegenekként, jövevényekként élő népnek, az igazi lelki Izraelnek egy nagyon fontos feladata van, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tulajdonképpen ugyanez volt a feladata az ószövetségi választott népnek is. A zsidó népet is azért választotta ki Isten, hogy általuk az Isten ismerete az egész világban, a pogányok között is hirdettessék. De ők ezt nem értették meg. A kiválasztottság nem szabad, hogy felfuvalkodottá, elbizakodottá tegyen. Hiszen nem a mi érdemünk, nem a mi jó cselekedeteink miatt történt a kiválasztásunk, hanem egyedül azért választott ki bennünket az Isten, hogy az ő nagy tetteit hirdessük ebben a világban. És így teljesedik be az az ószövetségi Hóseás könyvéből való profécia, amely szerint, akik hajdan nem nép voltak, akik számára hajdan nem volt irgalom, azok most az ő népévé lettek, irgalmat nyertek, kegyelmet nyertek. Föltehetjük a kérdést, azok a jövevények, idegenek, az a kicsi nép, az az egyszerű társaság, akik szétszórva élnek a kis-ázsiai tartományokban, amelyeket megnevez az apostol a levél elején. Ez a kicsi, maroknyi kisebbség, ezek a megvetett, üldözött emberek, ezek lennének Isten választott népe, királyi papság, szent nép. Igen, pontosan ez a bátorító üzenet szólt egykor az üldözött, a nyomorúságban élő keresztényekhez. És ugyanez az üzenet ma hozzánk is szól. Ennek az új esztendőnek a kezdetén Isten igéje bennünket is bátorít, bennünket is biztat. Vegyük tudomásul, hogy mi Isten választott népe, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk. És mint ilyenek, be kell töltenünk a feladatot, a hivatásunkat, amelyre Isten elhívott bennünket. Jó Sándor egyik ige hirdetésében egy példát hoz, ezt írja. A mesékben sokszor előfordul, hogy a szegény legény valami véletlen folytán megtudja, hogy ő tulajdonképpen egy gazdag királyfiként élhet tovább. Egy gazdag királynak a fia, és így vége a bujdosásának, a nyomorúságának, elfoglalhatja jogos örökségét. Eddig nem tudta, hogy kicsoda ő, de most már tudja. És azt mondja Jó Sándor, sokszor így vagyunk mi is. Elhisszük a világnak, hogy egy divatja múlt, hagyományokhoz ragaszkodó, egyre fogyó társaság vagyunk, amelyet hamarosan túlhalad az idő. És ezért sokszor mi magunk is olyan bátortalanul, olyan félénken mozgunk ebben a világban. Pedig tudatára kell ébrednünk annak, hogy nagy méltóságra hívott el bennünket az Isten. És ha erre rádöbbenünk, egészen biztosan több hasznunkat venné a világ is. Hiszen királyi nemzet, választott nép, Isten tulajdonába vett népe vagyunk. Ha valóban szent népként, királyi papságként viselkedünk, akkor töltjük be azt a feladatot, amelyre Isten elhívott bennünket ebben a világban. És amikor arról van szó, hogy Isten igéjét hirdetnünk kell, bizonyságot kell tennünk az emberek előtt Jézus Krisztusról, a mi Urunkról, akkor sokszor hallani azt a kifogást, hogy valaki azt mondja, én nem vagyok lelkész, nem vagyok pap, csak laikus vagyok. Nem tudom az Isten igéjét hirdetni. Ennek a szónak, a laikus szónak ma egy eltorzult szóhasználata van. Laikus alatt azokat értjük, akik tájékozatlanok a hitben, akik nem rendelkeznek megfelelő teológiai képesítéssel, és így azt mondjuk rájuk, hogy laikusok. De a szó eredeti értelmében egészen más volt ennek a kifejezésnek a jelentése. Mert a laikus szó eredetileg valami nagyon szépet jelentett. A görög szó azt jelenti, hogy Isten népe az egyetlen nép, a választott nép, és akik hozzá ehhez az Isten által kiválasztott néphez tartoznak, azok a laikusok. Az új szövetség pedig a keresztényeket nevezi Isten választott népének. Vagyis laikusnak lenni azt jelenti kiválasztottnak lenni. Laikus az, aki kiválasztott, mert az Isten népéhez tartozik. És lehet-e ennél nagyobb tisztesség, ennél nagyobb méltóság az ember számára, hogy az Isten arra talál méltónak bennünket, hogy része, tagja legyünk az ő választott népének, hogy ezzel a névvel illessenek bennünket, hogy mi az Isten gyermekei, az Isten népe vagyunk. Ha pedig Isten méltónak talál arra, hogy elhívjon, méltónak talál bennünket arra, hogy a maga népének nevezzen minket, akkor ne akarjunk többé kibújni a felelősség, a feladat alól. Akkor ne mondjuk azt, hogy avatatlanok vagy alkalmatlanok vagyunk a bizonyságtételre. Hiszen tudjuk jól, aki elhívott, az alkalmassá is tesz. Aki elküld bennünket, az a szavakat is, az üzenetet is megadja, amit mondanunk kell. Mindez pedig egybecseng azzal, amit Jézus a hegyi beszédben mond a tanítványainak. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy lámpatartóba tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. S végül hatodszor azt mondja az apostol, gyakorolnunk kell az önfegyelmet. Konkrét, mindennapi élet valósága felé vezet bennünket az apostol tanácsa. Jövevénységünk, földi létünk, zarándok életünk különböző helyzeteiben való viselkedésünkre figyelmeztet. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és mint idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A földi életben a hívő embernek kétféle ellenséggel kell harcolnia. Egy belső és egy külső ellenséggel. A belső ellenség a saját bűnös természetünk, testünk kívánságai, amelyek a lélek ellen törnek. És ugyanakkor ott van a külső ellenség is, a pogány, a hitetlen világ, amely sokszor rágalmaz, vagy sokszor konkrét fizikai üldöztetésben is részesül a világtól Isten népe. Éppen ezért mindennél szükségesebb az önfegyelem gyakorlása. Az önfegyelem azt jelenti, a keresztény embernek önmagával szemben a megtartóztatást kell gyakorolnia, tiszta életet kell élnie. A rágalmazókkal, az ellenünk támadókkal szemben pedig gyakorolnunk kell a szelídséget, a béketűrést, amely által a világ is, a hitetlen környezetünk is felismerheti az igazságot, hogy így dicsőítessék az Isten a meglátogatás napján. Egyetlen helyes válasz tehát a hitetlen világ támadásaira az önfegyelem gyakorlása, a tiszta, példamutató élet, a jónak cselekvése, amely által megnyerhetünk másokat is az Isten országa számára, és amely által valóban Isten dicsőségét szolgálja majd szavaink és életünk. Összefoglalva tehát ma az új esztendő kezdetén az apostol által elmondott tanácsokat arra hív minket Isten igéje, szakítsunk a régi életünkkel. Táplálkozunk egészségesen, táplálkozunk az Isten igéjével. Ismerjük fel, hogy jó az Úr, kezdjünk el építkezni, mint lelki nép, járuljunk az élőkéhöz, Jézus Krisztusra építsük az életünket. Hirdessük Isten nagy tetteit, mint akik magunk is, laikusok, vagyis az Isten népének, a kiválasztott népnek a tagjaivá lettünk, és gyakoroljuk az önfegyelmet, a szelídséget, a jó cselekedeteket, hirdetve ebben a világban Isten dicsőségét. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Válaszoljunk testvéreim dicséretmondással az Isten igéjére. A 200-as dicséretünknek az első három versét énekeljük. 200. dicséret így kezdődik. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!